Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc a cégeket működtető emberi energiáról.
Ezúttal Maruzsi László a vendégünk, akit többszörösen tudnék bemutatni, egyrészt mindenképpen mint autóversenyzőt, másrészt cégvezetőt, harmadrészt pedig feltalálót. Bármelyik ellen tiltakozó le?
Nem, mert az életem része mindegyik. Úgy köszönöm szépen a bemutatást, és köszöntöm a hallgatókat, hogy velünk vannak.
Leginkább autóversenyzőként ismernek. Szerintem ez elkerülhetetlen, hogy erről beszéljünk. Sőt, azt is mondtad egy interjúban, hogy arról ismert meg az ország nem az autóversenyzésről, hanem amikor átugrottál 8 autót. Én nem tudom, hogy autóversenyzőként eszembe jutna ez a kaszkadőr mutatvány, tehát ilyenek az autóversenyzők, hogy kaszkadőrködni is szeretnek?
Inkább csak turkálni lehetett az autóversenyzők között. Bakonyi Józsi barátom, aki a Tigris Autós Kaszkadőr csoportot csinálta, akkor még őt nem ismertem, és ő hívott meg, a főtaxinál keresett tulajdonképpen srácokat, akik az ő kaszkadőr bemutatóján részt vennének. Én akkor már eligazoltam a budapesti Volánba, 1981-et írunk, és utánam szóltak egy ismerősön keresztül, hogy a Maruzsi az mindenbe benne van, úgyhogy akkor hívjuk őt is. És így kerültem be a Tigris Kaszkadőr csapatba, ahol hát az egyik csibésze voltam a társaságnak.
Miért lettél autóversenyző? Nyilván értem, hogy sztárság, sportsikerek, de úgy amúgy szereted a sebességet?
Kifejezetten az autóvezetés szempontjából. Én Baján születtem, 10 éves koromban költöztek a szüleim 3 gyermekkel, velem a legnagyobbal Budapestre, és nagyon sokat jártunk le az édesapám Skoda Oktáviájával Bajára, a szüleinkhez, nagyszüleinkhez, keresztanyáinkhoz. És élveztük azt, ahogy az apu vezet. Tehát hátul ült a 3 kismaruzsi, és akkor nyomjad apu neki, és mit előzzük meg az akkori Skoda Oktáviánkkal, ami, hát mondhatom azt, hogy egy középkategóriás autó volt, voltak Volkswagenek, Warburgok, Trabantok, néhány nyugati autó, akkor már előfordult egy-egy Opel. És ott valahogy az autózásnak, a sebességnek a szeretete az úgy látszik, hogy belém ivódott. Utána pedig nagyon fiatalon, 16 éves koromban már igyekeztem apunak az autóját elcsórni a ház elől, és éjszakánként autóztunk a barátaimmal.
Ehhez mit szólt édesapám?
Hát addig semmit, amíg nem tudta, csak aztán egyszer fölborultam az Élmunkás hídon, a mostani Ferdinánd hídon, és azzal mentem haza éjjel 3 óra magasságába, hogy apu, totál károsra törtem az autót, kérdezte, milyen autót, tehát mondtam, a tiedet. Úgyhogy néhány pofon kíséretében eljutottunk a ominózus tetthelyszínéhez, és amikor látta, hogy csak az egyik oldalára volt borulva, és végülis nem totál káros, még meg is nyugodott egy kicsit.
És azután, hogy jutottál el a versenyautókhoz?
A Szent István Parkban nőttem fel, és 72-73-ban, 19-20 éves koromban srácoktól a Fittipaldi becenevet kaptam, akkor már jogosítvánnyal, saját autóval, egy pupos Varszavát vettem elsőként, és aztán egy Volgával.
Hát nem volt egy rakéta a pupos Varszavával.
Hát nem, de tudod, azért lendületbe az is haladt, súlya tolt előre, és aztán egy Volgát vettem, az egy óriási dolog volt, egy állami leadott Volgát megvásárolni, aztán pedig egy Plymouth-nak a részese lettem, egy kanadai disszidens hozta haza, és tőle sikerült megvásárolni, hát automata, kocsi volt, minden óriási számnak számított, akkor maga az autó, nemhogy azon belül. És hát száguldoztam ezekkel az autókkal rendesen, volt is bajom a hatósággal, és probléma bőven, de ami a lényeg, hogy akkor megkaptam a Fittipaldi becenevet, aki 71-72-ben volt világbajnok.
Igen, ez a Fittipaldi brazil autóversenyzőről beszélünk.
Igen, és akkor én bele is írtam magamat, hogy hű, hát akkor én egy autós, egy versenyző vagyok, de hát ezt csak utcai szinten folytattam, amíg a 23 éves koromban Balcer Otto barátom, aki csiszolta, fényezte mindig az autóit a ház előtt, illetve nekem is segített ilyen műszaki dolgokban, mert én igazán nem szeretem a műszakot, és ő vitt le az autósport, de a főtaxi autósport szakosztályába, hogy ott úgymond nézzem meg a versenyző csapatot, meg a versenyzőket, mert hogy én oda illek, vagy ott oda passzolnék, és hát nem kell mondjam, hogy az első szakosztály értekezleten, amit még Dusóc kíván tartott, beleszerettem a magába az autózásba, az autóversenyzésbe, abban a millióban, hogy ott szervezték a versenyeket, a hétvégi, akkor még jobbára ügyességi verseny, amit elindultam. Ferjáncnak a neve az ilyen istenként valahonnan a távolból derengett, hogy ő egy nagy magyar versenyző, és az akkori nevek, mint például Cserkuti öcsi, Mócár Péter, Kotán Laci, akiket hát megálmodtunk, hogy meg kéne verni, meg de jó lenne a nyomukba lenni, és egy-két ilyen akkor még a hősök terén ügyességi szlalomversenyeket, illetve a Dózsa Györgyút mellett ott tartottak, elsősorban a főtaxi rendezte, és hát nagy dolog volt, hogy bizonyos benzintámogatást kaptunk, meg egyáltalán, hogy versenyezhetünk. A szlalomba volt két nagy menő, a Gerencsér Titi és a Baranyi Attila, akik Trabanttal, de hát azért én úgy tudtam, hogy gyári alkatrészekkel, most utóbb hallottam egy ilyen öregek találkozóján, hogy ők is azért csak így oldalvizen jutottak hozzá, de végül is jobban, ha nem is gyári alkatrészekkel, de tuning cuccokkal versenyeztek, és ők voltak a menők. Hát nagy dolog volt, amikor először sikerült elkapnom őket, az én egyszerű kis széria utcai Trabantommal, és akkor az már megállíthatatlaná vitte az életemet előre az autósport terén.
És ezután jött a rali?
Igen, én kijártam gyakorlatilag minden ranglétrát, tehát ahogy az ügyességi versenyeken kellett pontot szerezni ahhoz, hogy másodosztályú versenyző lehessél.
Már raliban.
Igen, az akkor megvolt, és akkor ott is megvolt az, hogy az első 20%-ban kellett benne lenni, tehát ha 20-an indultunk, akkor ugye gyakorlatilag az 4-be, 5-be benne kellett ahhoz legyél, max. 5-be, hogy kapjál első osztályú licencet. Úgyhogy én ezt végigjártam, és ismerve, akik tudják, hogy az egész életemet végigkísérték a technikai problémák, nem volt egyszerű, mert egy-egy kieséssel elveszítetted azt a lehetőséget, hogy azért 20 versenyző közül te fölkerés, inkább többen voltunk a 20-nál, mint kevesebben. Úgyhogy a lényeg, hogy 1978 tavaszán a Bükkupán indultam életem első rali másodosztályú versenyén a túrában.
Milyen autóval?
Szérialadával. Akkor már Szérialadával. Balog Lacit, akit... Tehát ültettem magam elé navigátornak, akit egy szlalomversenyen teljesen véletlenül ismertem meg, mert nem volt 5 forintom a biztosítás, 100 forint volt a nevezés, 5 forint a biztosítás, itt a mai fiataloknak mondom, hogy milyen számokba gondolkodtuk akkor. És tőle kértem 5 forintot, hát azóta se adtam még neki, meg szokta emlegetni. Úgyhogy ő vele megismerkedtünk, és ő kiderült, hogy ő autószerelő Száron, és hát vele kezdtem a ralizást, aztán az élet úgy hozta, hogy ő épített a családi házat, tehát jött más helyette, de egy óriási élmény volt az első rali verseny.
Az első gyorsaságin előtt a rajtom, mit éreztél?
Hát,
egymásra néztetek a navigátorral, és padlógáz?
És,
volt benned ez, félsz?
Ne, félsz sosem, soha félsz sosem, izgalom az ilyen, tehát de azt is mondhatom, hogy a mai napig, tehát tavaly, a mai nap nem, de tavaly indultam még rallycrossban, a Suzuki Hybrid kupában, és az egészséges versenydrukk azért még ott is bennem volt, tehát azt szerintem nem lehet levetkőzni, hasonlóképpen gondolom, mint egy színházban a színészek is, ha fölépnek egy darabban, akkor lehet akárhány éves, meg akár mekkora rutinja gyakorlata, az mindig egy izgalommal jár, hogy a mai közönségnek úgy adja el. Hát mi valami, hogy hasonlóképpen voltunk, vagy én legalábbis személy szerint voltam, és nagyon élveztem azt, hogy bennem van az egészséges druk. Aztán ahogy ahogy mondtad, tehát ahogy elindulsz a rajtnál, onnantól teljesen elfelejtetted, kikapcsolsz, és csak a pályán vagy, tehát olyan szinten összpontosítasz.
Beszűkülsz tulajdonképpen?
Abszolút. Nem egyszer mondták a barátaim, a ismerőseim, hogy át vagy szellemülve. Tehát olyankor ezt mondjuk, ahogy megállsz a célba, beírják az idődet, és akkor a stopnál beírják az idődet, és onnantól, tehát célon átrobogsz, beírják a stop az idődet, ahol megálltál, és onnantól kezdve a szervizponton találkozol pár méter arrább a csapattársaiddal, vagy éppen a szurkolóiddal, és ők voltak azon a vélemény, hogy ilyenkor teljesen át van szellemülve az ember, amit én belülről egyébként így is érzek.
Mennyire nem, mentetek egyébként nem. A akkori ladákkal?
Hát a ladákból, amit ki lehetett hozni, hát amikor már ugye a széria lada is azért a 150-et azért tudtuk vele főleg hát lejtőbe menni, de a VFT-sek azért már 130-140 lóerő körül voltak, hát most, hogy hallom, már 200 ugyanazok a motorok, de hát a technika ennyit fejlődik, akkor ilyen 135-140 lóerővel bírtak. Az átételtől függött, de végülis az olyan 160-at elszáguldoztunk ott az erdőben, ami így most nem tűnik soknak.
Hát az erdőben más.
De azért ott más, ahol a fenyőfákról, a tobozokról ázik le a gyanta, vagy bármi olyan, amin meg lehet csúszni hirdes, amire adott esetben reflektálni kell, vagy reagálni kell azonnal. De hát ez vele jár a rallival.
Amikor mentek a navigátorral, csak arról beszéltek, tehát ő kiabálja a kanyarokat, tehát az útvonalat, lehet érezni menet közben, hogy hol tartotok? Van valami visszajelzés egyébként?
Természetesen.
Már nekem... úgy időben, tehát ugye ez most jól sikerült, a részidő, ilyenre gondolok.
Na most itten ez a második része, ez már egy kicsit, tehát ami azt jelenti, tehát a pályán abszolút ott vagyunk, talán kevés kivétel voltunk mi, aki néha egy-egy jó csajt is meglátunk a pálya szélén, de úgy összességében, tehát tényleg humort félretéve, tehát abszolút oda koncentráltunk arra, hogy a legjobb időt menjük. Magyarul nekem egy elég különleges kérésem volt a navigátorok felé, hogy ők milyen tempóban mondják az itinert.
Milyen tempóban?
Tehát az volt a lényege, hogy mindig ismételjék vissza a kanyart. Tehát, hogyha azt mondta, hogy 100 bal 2, jobb 3 szigorú, akkor amikor odaértünk a 100 végébe, akkor még egyszer felmondta, hogy jobb 2, bal 3 szigorú. 200.
Gyakorlatilag ez a mérhetetlen összhang.
Igen.
Persze, hát ezt nyilván hallani, hogy a navigátor és a pilóta között erős összhangnak kell lenni, de ezt én így a gyakorlatban még nem hallottam.
Ezt így éljük meg, és mi megcsináltuk azt, hogy ezt a hosszú antennás CB rádiót felszereltük, és a szervizautónkba pedig kihangosítottuk magyarul.
Közvetítést adtatok? Jól értem?
Szó szerint a navigátoromnak a jobb kezénél levő bukócsőhöz oda kikötöttük a mikrofont, kiszikszalagoztuk, hogy az állandó adáson legyen, és a szervizkocsinkba pedig kihangosítottuk, amit ugye a navigátor mondott, és ehhez még hozzájött a köveknek a fölcsapódása, természetesen a motornak a zaja, a váltónak ugye a hangja adott esetben, és hát két emlékem van ezzel kapcsolatban, az egyik Bulgáriában, ahol a szervizcsapatunknak kiadtuk, de jöttek oda hozzánk a cseh, a bulgár, az orosz versenyzők, szerelői, ismerősei, és hát mutatták, mondták, hogy a hátukon föláll a szőr, hogy hallják, hogy mi történik bent az autóba. A másik pedig volt az a bizonyos nagyon híres kazári gyorsasági szakasz Salgótarjánban, a Salgókupán, ahol szintén odaállítottuk a szervizkocsit, ahol 2-3 ezer néző, mert abban az időben egy kanyarba is előfordult ott a hidasba lent, hogy ennyien összejöttek, és akkor ők hallhatták azt, ami tulajdonképpen az autóban bent történik.
Tudom, hogy tele vagy élménnyel, erről is beszélgetünk, de mondjál nekem egy olyat, amit semmiképpen nem felejtesz el, ami nagyon megragadt az autóversenyzés múltadból.
Nagyon sok van ilyen. Hát most speciál...
Ami biztosan mindig eszedbe jut.
Rengeteg sztori van. Tehát itt most
persze,
szegény nézők itt, vagy a kis hallgatóink, azok most mondjuk reggelik, akkor ühetnének és hallgatnák, hogy a Marozsi a sztoriát meseli, de mondjuk egy nagy esésem az megvan edzésen. Veszprém Rally, Lőtér, ami a mai napig ugye az ország katonai területe, de megkaptuk, mert volt ott egy olyan katonatiszt, aki élt-halt az autósportér, lakatos úr, és hát ő mindent megtett az autósportér, és ezt el tudta intézni a honvédségnél, hogy mi ott tudtunk versenyezni, azóta is egyébként rally pályaként használják. És ott volt egy nagy esésünk edzésen, ahol egy olyan által 150-160-al lehet egy egyenesbe menni, és egy dobantó következett, ahol úgy elrepültünk az úttól, és hát előtte azt láttuk, hogy az oroszoknak, hogy mennyivel alacsonyabb az autóik, a gyári VFT-esek, és hát ugye persze akartuk lekoppintani, mint ahogy a többi, a Hideg Janiék, a Kiskokóék, tehát a versenyzőtársaink, adott esetben ellenfeleink. és hát azt tudtuk, hogy ha most jól mondom, de az műszakiak megfoghatnak, hogy Volga első rugó hátra, Polszki Fiat hátsó rugó előre. Tehát ha igaz, abból is tudták a szerelők, mennyi szemet kell levenni. De ezt mi mind meg is csináltuk. Ezt ellestük az oroszoktól, csak egyet nem figyeltünk meg, hogy ők a hátsó hidat egy biztonsági öv jellegű kötéllel fölkötötték. Igen ám, most így, ahogy a rövidebb rugó volt, ezen a ennél nagy tempónál ott a lőtéren elrugaszkodtunk, a hátsó híd kiengedett, és mivel a rugó rövidebb volt, az egyik oldalon elfordult. Így aztán, amikor földet ért, a másik oldali az ugye rendesen rugózott, ez az oldal nem, az egyet lökött rajtunk, egyet át a másik oldalra, és ugye ennél a tempónál bevágottunk a fák, bokrok közé. Természetesen, ahogy én szoktam mondani, jó Isten, nekem mindig fogta a kezemet, tehát ez úgy is indultam el, hogy tudtam, hogy ő velem van, és valahogy olyan volt az esés, hogy nem telibe vágunk egy fát, hanem ott a bokrok között kiforogta magát a dombnak a másik oldalán, és ezáltal csak az autó lett totál káros, mi nem.
Hát igen, mert a fejeteket védte a bukócső, gondolom.
A bukócső, ugye? A bukósisak, tehát a négy pontos biztonsági öv, tehát azért ezt tudni kell a hallgatóknak, hogy azért ez a biztonságos körülmények között történik, de azt hozzá kell tenni, hogy adott esetben hát nem egy baleset volt, ami tragédiával végződött, amikor csak azt tudom mondani, hogy pekhesen jön ki az a pont, amikor pont egy telibe vágsz egy fát, vagy pont eltalál egy kerék, vagy tehát vannak a szituációk, amit nem lehet kivédeni, ez a sors.
Egyébként csak még egy gondolat, hogy amikor elkezdtetek forogni, vagy ugye kiment alólatok az út, éreztél valamit, vagy olyan gyorsan történt, hogy...
Na, pillanatok alatt történik.
Semmire nem emlékszem.
Nem, annyi, hogy Laci, ez nem jött össze, és kopák, és kimarad, nincs bajod, nincs, mert mindig azért ezt megfigyeltem. Nem volt egyébként túl sok esés sem az életemben. Azok is inkább, ha ilyen volt, akkor egy-egy ilyen nagyobb Balogh Lacival is volt egy nagy, de edzéseken, és azért azt, hogy mondjam, az az emberi része nagyon működik, hogy azonnal a másikat nézzük. Tehát ez minden egyes esésemnél oda-vissza működött, hogy nincs bajod, neked sem, jó, oké, akkor mászunk ki, mert kigyulladt. Szóval én azt gondolom, hogy az autóversenyzőkről talán az a gondolat járja, hogy durva, erős, vad emberek, mert tolják neki, és annyi, de szerintem ritka szívlélek emberek egyúttal.
Ezután jött a rallycross, vagy menet közben?
Menet közben azt felismertem.
Az egy kicsit más.
Igen.
Sőt, nagyon más. Ha jól emlékszem, ott egyszerre indultok, ugye?
Igen. Két dolgot ismertem fel a rallycrossban, amikor meghallottam, hogy 1984-ben a Cseri Józsi, illetve Tarlós Pista, és többen, én most úgy hallottam megint csak ezen a találkozón, hogy mások is közben jártak ebben. A lényeg, hogy ők Ausztriából áthozták a rallycrosst a Szombathelyi Szabadidő Parkba, az Alka központba, az alkalmas volt arra, hogy ott egy rallycross pályát kialakítani, és én akkor azt ismertem fel benne, amikor meghívtak, hogy sokkal jobban eladható sportág, mint a rali. Tehát a rallit imádtam, most is mosolygok, amikor az emberek a Forma 1-es autókat ismerik, drukkolnak, szeretik, ami rendben is van, csak a autóvezetői szempontból annyi köze van a Forma 1-nek a ralihoz, mint nekem a harangöntéshez. Tehát az egy két külön világ. Tehát egy Walterről, akit alig ismernek az emberek, aki a Ingolstadtban volt a papnak a sofőrje, az én olvasatomban az autóversenyzésnek és az autóvezetőknek a királya, a csúcsa. Ugyanakkor megkérdezünk most egy szurkolót, ő inkább egy Forma 1-es autóversenyzőt említ, mert azt ismeri, mert a Forma 1-et jól lehet adni. És ugyanehhez hasonlítottam a rallycrosst is, tehát hogy eladhatóbb, mert ahogy mondtad is, hogy egyszerre indulunk, nagyon ki van találva egyébként a rallycrossnak a szabályzata, a rendszere. Én azon csodálkozom, hogy még nincs élő közvetítése Magyarországon. Én egyébként abban az időben rá is álltam erre, megpróbáltam, hogy élő közvetítést adni, tehát a királyi televízióba jöjjön le, és már az első verseny ki is volt írva, de pekünkre ott technikai okok miatt, a már televíziós, tehát belső technikai okok miatt, hogy a napkelte műsort be kellett adni délután is, és akkor az ráment arra az időre, ahol a mi versenyünk lett volna, és a szerződés nem volt valami jól megírva, és innentől kezdve gyakorlatilag el tudták tolni, és aztán azóta sem. Én biztatom is egyébként a mai fiatalokat, főleg a versenyzőket, illetve a menedzseréket, csapattagjaikat, hogy törekedjenek arra, hogy élő közvetítés legyen, mert abban a pillanatban sokkal jobban eladható lesz. Minden esetre én az én időmben akkor azért azt láttam és tudtam, hogy igen, a raliba elsuhanunk a kamera előtt, gyakorlatilag most van rajta egy reklám, az se látszik, úgyhogy nem egy nagy történet, de hogyha mindez rallycrossba, akkor az ott a kanyarokba jobban látszódik, hogy egymás ellen küzdenek az autók, és mondom, a szabályai olyan jók a rallycrossnak, sőt azóta még egy jokerköllel megtolták, tehát az én időm után, hogy az még látványosabbá tesz, illetve hogy az előzési pontokat jobban felkínálja.
Melyiket szeretted jobban?
Imádtam mind a kettőt. Egyszer kiestünk Salgókupán, egy Forcira, Cosworth-tal mentünk, és egész éjszaka szerelték a srácok az autót, bejött egy technikai malőr, nem azt a tömítést hozták meg a karterhez alulra, parafából, ami kellett volna, és hát a szerelők nem tehettek mást, beerőltették. Igen, ám de kiderült, hogy az olajnyomás elnyírta a befele kilógó
tömítés darabot.
Tömítést, és innentől kezdve az a parafa, az úgy eltöredezve minden az olajszűrőhöz ment, oda szívódott, és hát egy idő után eltömítette az olajat. És csapágyas lett az autó, kiszálltam az autóba, és hát ahogy az én érzelmi világom adta, jöttek a könnyeim, zokogtam, hogy hát az első gyorságén egy jót mentünk, pedig már ott is a végén már kapkodtam el a gázról lábamat, hogy láttam, hogy az olajnyomás jelző kiki villan, és a második gyorsan kiestünk, és akkor ahogy sírtam ott, és jött arra egy néző, és mondta, hogy Laci, azt mondja, ne törődj vele, azt mondja, te úgyis a rallycross szereted. Na, ettől még jobban sírtam, mert mind a kettőt nagyon szeretem.
Most néhány perc zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Maruzsi Lászlóval.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.